továbbra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra kész műsor központi témája az anyanyelvű oktatás. Ugye már hétfőn kezdődnek a felmérők a 8. illetve 11-12-es osztályosok számára. Új rendszer áll be a tankönyveknek, tankönyvekkel való ellátással kapcsolatosan, és 6. éve indította a magyar osztályban való beíratásra figyelmeztető kampányát az RMDS. Viszont mindezekkel szemben eltörpül mindaz az eseménysorozat, amely a marosvásárhelyi római katolikus teológiai gimnáziummal kapcsolatos. A mai napra kész vendége Király András oktatásügyi államtitkár, tisztelettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és mindig nagyon szívesen állok a marosvásárhelyi rádió szolgálatára, és remélem, hogy a válaszokkal tudok bizonyos kérdésekbe megvilágítani dolgokat, hogy mennyire fognak ezek segíteni a jobb áttételben, nem tudom, de hasonló szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat.
Ha kérdéseik vagy véleményük van, akkor kérném szépen, hogy osszák meg velünk. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és szokásunkhoz héve ma is él e-mail címünk a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt államtitkár úr, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak azzal kapcsolatosan, ami a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceummal kapcsolatosan kialakult helyzetet jellemzi. Úgy tűnik, hogy ez a kérdés rosszul fogalmazva, de pingponglabdaként szerepel most a közéletben, hol a minisztérium fele repül a labda, hol a minisztérium vissza dobja azt a városi tanácshoz. Áll a helyzet, nem tudom, hogy egyáltalán még valamit lehet-e reménykedni azzal kapcsolatosan, hogy visszanyeri teljes státusát, pontosabban a tanintézmény normális helyzete, normális mederbe kerülhet. Tehát mi a minisztérium álláspontja jelen pillanatban ezzel a marosvásárhelyi tanintézménnyel kapcsolatosan?
Tehát az ön által felvezetett kérdés az nagyon sok esetben fedi a majdnem teljes valóságot, viszont én egy kicsit optimistább vagyok. Tehát azáltal, hogy egy kormányváltás történt, tehát azóta azért jelentős változásokra került sor a Maros megyei főtanfelügyelőségen. Ugye sikerült egy új ideiglenesen, de egy új főtanfelügyelőasszonyt kinevezni, aki azért a lehetőségekhez mérten végzi a dolgát. Ennek következménye az volt, hogy az iskolának, a katolikus teológiai liceumnak most már van egy ideiglenes igazgatója, és mindez annak köszönhető, hogy a miniszter úr megértette a helyzetet, és nagy segítségünkre volt ebben az egész kérdésnek a rendezésébe Novák szenátor úr, akivel közösen voltam a miniszter úrnál, és ő foganasította ezeket a rendeleteket, hogy új főtanfelügyelőhelyettes, vagy az új ideiglenes főtanfelügyelőasszony, iskolaigazgató kinevezése, a tanfelügyelőség vezető tanácsa elismerte Tamási Zsolt vizsgáját is, tehát történtek előrelépések. Na most a pingponglabda kérdésébe azért el szeretném mondani azt, amit már elmondtam. Tehát mivel folyamatos levelezésünk van a különböző intézményekkel, azért a minisztérium most pontosan azért, mert ez a kérdés lefagyott egy adott pillanatban, és senki nem mert lépni semmilyen irányba, tehát a minisztérium fölkérte egyrészt a főtanfelügyelőséget, tehát annak a vezetőségét, hogy foganosítsa meg azokat a határozatait, vagy azokat a kérdéseit egyrészt a polgármesteri hivatal irányába, hogy legyenek szívesek, és egy olyan tanácsülést hívjanak össze, amelyen az iskolahálózatot fogadják el. Másrészt a miniszter úr ilyen hangnembe szólította föl úgy szintén a tanfelügyelőséget, és három nappal ezelőtt államtitkár kollégámmal egy beadványt, felszólítást intéztünk a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz ugyanebbe a témába. Tehát a helyzet az az, hogy a tanügyi törvény nem változott. Tehát a tanügyi törvény 61-es cikkeje pontosan előírja, hogy hogyan is jön létre az iskola, és kinek a felelőssége az oktatási hálózatnak a megszavazása. Tehát ebbe a kérdésbe sajnos a labda végig a Marosvásárhelyi tanács, illetve tanfelügyelőség terfelén van.
Ma történt két esemény az iskolával kapcsolatosan. Máriusz Pascal úr a Népi Mozgalom pártjának Maros megyei képviselője tartott sajtótájékoztatót, és mint a törvényes rend őre nagyon délcegen kifejtette, hogy felszólította a prefektust arra, hogy támadja meg a közigazgatási bíróságon az utóbbi februárban tartott rendkívüli tanácsi, városi tanácsi ülés határozatát, mert hogy az törvénytelen. Egyrészt, másrészt a civilek a katolikus iskoláért elnevezésű szülői csoport is sajtótájékoztatót tartott, amelyen konkrétan a Marosvásárhelyi városi tanács iskolahálózatra vonatkozó igazgatóságát vádolta meg azzal, hogy ők a hibások azért, mert hogy nem indítják el konkrétan már a beiskolázási tervnek a tisztázását. Harmadszor tudjuk azt, hogy ügyességi eljárás van folyamatban, több peres eljárás is, többek között a polgármesteri hivatal perelte be a főtanfelügyelőséget. A főtanfelügyelőség megtiltotta a beiratkozást a cikluskezdő osztályokba, és meddig húzható egy egyáltalán, tisztelt államtitkár úr, mert azért a 2017-2018-as tanévre a beiskolázási tervet most már azért véglegesíteni kéne. Tehát úgy tűnik innen legalábbis helyből és kívülállóként, hogy topog az egész helyzet egy helyben.
Igen, hát mondjuk Bukarestből vagy az ország másik részéről ugye könnyű tanácsokat adni, mert ugye egy közismert mondás, aki nem ad kalácsot, az ne adjon tanácsot sem, viszont a törvényes rendelkezések azok nagyon világosak ebben az esetben. Tehát az iskola hálózatot azt a helyi tanács dönti el. Ennek három fontos lépése van. Az egyik az, hogy elkészít egy tervet az iskolahálózatról. Nem a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatósága, hanem a tanács készíti ezt el. És a tanács küldi el jóváhagyás véget a megyei tanfelügyelőségnek. Amit a megyei tanfelügyelőség, ha jóváhagy, ha áldását adja rá, akkor visszaküldi a tanácsnak egy végső szavazásra. Tehát Pascán úrnak is igaza is van, meg nincs is igaza ebbe a kérdésben, mert ugye a prefektus úr megtámadta a február 10-i tanácsi határozatot, de egy elég korrekt álláspontra helyezkedett. Ugye elmondta, az nem támadta meg, csak elmondta az észrevételeit, aggályait és kiegészítéseket kér. Tehát a február 10-i tanácsi döntés, ami nem egy döntés, a polgármesteri hivatalnak az ajánlása, hogy fogadják el azt az iskola hálózatot, amiben benne van a katolikus iskola is. Tehát amíg nem értik meg a tisztelt tanácsosok, hogy a hálózat létrehozása, a hálózat jóváhagyása az az ő feladatuk, és nem a polgármesteri hivatal különböző igazgatóságainak a feladata. Mi ma elküldtünk egy pontos, tehát egy pontos szájbarágót, ahogy ezt mondani szokás. Tehát szükség van egy új tanácsi határozatra, amelyben a tanügyi törvény, illetve a módszertan három lépését tartják be. Semmiképpen sem lehet ezt a feladatot rábízni a polgármesteri hivatal bármelyik igazgatóságára. Sőt, még az iskolával foglalkozó igazgatóságra sem, mert annak ez nem a feladata.
Nagyon az van a közvélemény begyében, hogy rettenetesen nagy az ellenállás, úgymond az iskola normális működtetésének a helyreállítása tekintetében. Bizonyára, hogy ott a Unirja Nemzeti Gimnáziumnak a létével kapcsolatosan is vannak ellentétek. Na már most az a tény, hogy jelen pillanatban, tehát a ciklus kezdő osztályokba nem lehet beiratkozni. Ez mennyiben gátolhatja a Római Katolikus Teológiai Líceum működését? Tehát azok az osztályok, amelyek jelen pillanatban megvannak, azokkal nincs gond, úgy tudom, nem?
Így van, tehát azokkal nincs gond, viszont amíg nincs egy hálózatot létrehozó döntés, addig nem tudja beindítani a tanfelügyelőség a ciklus kezdő osztályokat.
Másrészt pedig Székely Szilárd igazgató úr, idéglenes igazgató úrnak a mandátuma akár még pillanatban visszavonható, nem? Nem tudom, hogy mennyi ideig lehet hosszabbítani ezt.
Tehát egy mandátum a következő versenyvizsgáig tart.
Tehát akkor az ő helyzete...
Tehát az ő helyzete nincs veszélyben. Augusztusig nincs veszélyben. Így van.
És akkor, hogyha a cikluskezdő osztályokban nem lehet, tehát a cikluskezdő osztályokat nem lehet indítani, ez az a nulladik osztály, ha jól értettem, és ötödik osztálynak a kérdése merült így. És a kilencedik osztály, igen, akkor azok az osztályok, amelyek megvannak, azok kifuthatnak, tehát még három évig mindenképpen működhet a tanintézmény, vagy megszüntethető ilyen formán, hogy nem teljes a létszáma az előzetes jóváhagyás szerint?
Tehát véleményem szerint azért ne menjünk ennyire előre. Hát az én véleményem, és ezen dolgozunk, tehát itt azért most a minisztériumban is van egy pozitív hozzáállás ehhez a kérdéshez, de a tanügyminisztérium nem kötelezheti a tanácsot, hogy mikor és milyen döntést hozzon.
Itt a Bibi, hogy tehát semmiképpen nem tud nyomást gyakorolni.
Tehát megmondja, tehát egy kérést tud. Tehát a kérést azt megfogalmaztuk. Megfogalmaztunk egy világos kérést, amelyben leírtuk, hogy melyek a lehetőségek, amelyről dönthet a tanács. Tehát nem írhatjuk azt le, hogy a tanács kötelessége megszavazni a katolikus iskola működését, hanem az egész történet, az egész körzete, a körzetet mellé írtuk, hogy egy, a tanácsnak döntenie kell arról, hogy van katolik, tehát hogy a katolikus iskola működjön, kettő, vagy ha a tanács úgy gondolja, akkor beolvasztja valamilyen más intézményekbe. Viszont én az én meggyőződésem az, hogy a Marosvásárhelyi helyi tanácsban megvan az az erő, hogy megszavazza a törvényes előírásoknak megfelelően az egész hálózatot benne a katolikus iskolával. Tehát nem kell a tanácsnak mást csinálnia, csak megszavaznia a marosvásárhelyi, az marosvásárhelyi iskola hálózatot, az összes iskola, működő iskolával és óvodával.
De ez megtörtént a február 10-i rendkívüli
tanácsi. De nem történt meg, mert rossz a tanácsi határozat.
Aha. De már most...
Tehát ezt próbáltam elmagyarázni, hogy nem a tanács döntött, nem a tanács határozott, hanem a polgármesteri hivatal tanügyi osztálya. Nem a polgármesteri hivatal tanügyi osztályának a feladata a hálózat. A tanügyi igazgatóság feladata, hogy meszeljen, rendbe tartsa az iskolát, és így tovább.
Meddig húzható? Mikor hát zárul le a... 2011-12.
Türelmesek vagyunk.
Tehát a minisztérium részéről akkor van türelem ilyen szempontjából?
Ilyen szempontból igen. Ilyen szempontból van türelem, mert nem lehet az, hogy egy egész város iskola hálózat nélkül maradja.
Sajnálatos, hogy emiatt az állandó visszatérő motivum miatt, ahogy ön is említette, hogy nincs meg az a bizonyos döntés, vagy ha van döntés, akkor pereskedés lesz belőle, szóval az indulatok most már nagyon fel vannak pörögve, és hát tiltakozó akciók is kezdődnek hétfőtől, nem lehet tudni, hogy meddig.
Megértem, én mindenkit megértek, tehát... Egyrészt ugye van egy ügyészségi vizsgálat, amely véleményem szerint megy a maga útján. Az ügyészség kutakodása, az ügyészségnek a munkát, az ügyészség nem tilthatja meg a beiratkozást. Az ügyészség nem tilthatja meg az iskola működését. Tehát ehhez egy bírósági határozat kell.
Hát igen, csak hogy...
A peres rendelkezések az egy más történet, azok is mennek a maguk útján, tehát...
Állítólag azért vannak holmi gondok a 2014-es vagy 12-es, most már nem is tudom egészen pontosan, hogy mikor vetődött fel a Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozásában.
14-ben, elmondom.
Hogy akkori tanácsi határozat is, ami létrehozta a tanintézményt, az is sántít bizonyos jogi szempontból, és rég korrigálni kellett volna.
Így van.
Rögtön egy következő tanácsülésen.
Én most elmondom őszintén, hogy mi történt. Tehát szintén egy rossz tanácsi döntést hoztak, amelyben nem határoztak, hanem ajánlásokat tettek. Tehát egy tanács az határozatokat hoz. Ezt támadta meg az akkori prefektus, itt akkor elment egy közigazgatási bíróságig a dologot, kétszer pert vesztett a városháza, és a tanács úgy csinált, mintha nem történt volna semmi. Tehát mintha semmi nem történt volna, a következő évben beírták az iskolát a hálózatba, és mondván, hogy ezzel rendben vannak.
Valószínűleg, hogy az akkori tanfelügyel, főtanfelügyel miatt, szóval emiatt van eljárás alatt. Hát én nagyon remélem, és csak bízni tudunk abban, hogy valamelyest most már tényleg kimozdul a holtpontról az iskola, ugye azt hiszem, hogy nem lesz könnyű dolog, de hát... Csak az marad már hátra, hogy bízunk.
Tehát támunkra egy valami fontos, hogy történjenek meg a beiratkozások, és szabadítsák fel annak a lehetőségét, hogy beiratkozhassanak a diákok, mert a tanuláshoz való jogot ugye nem lehet elvenni, és ugye a tanügyi törvény az azt mondja, hogy a szülő választja meg az intézményt. Hogy a bíróság mit fog dönteni, azt nem tudom.
Tehát erre kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Van viszont egyéb esemény, ami az oktatás ügyet jelenti. Itt van Némár is a következő sorozat, mégpedig az, hogy hétfőtől kezdődnek a próbavizsgák a 8. illetve a 11-12. Osztályosok számára. Ez a kérdés is sok vitát kavart az utóbbi években, eléggé születtek. Milyen várakozással néznek a minisztérium felől ezen próbatétel irányába, és várható egy javulás az eredmények tekintetében?
Jó kérdés, tehát nem a tanulóktól kellene megkérdezni, hogy lesz-e javulás, vagy nem, de a tréfát félretéve azért úgy érzem, hogy a maguk a vizsgák, tehát a maga az országos felmérő ugye 8-ba, és majd az érettségi időnként ugye felkészületlenül érte a diákokat, ez olyan, mint az útigazgatóság és a havazásnak a története télen, tehát valamilyen oknál fogva nem tudják egyesek, hogy havazni kell, és akkor arra föl kell készülni, a diák időnként nem tudja, hogy vizsgázni kell, és az viszont meghatározhatja a tovább tanulását és az életének a tovább folyását. Tehát ezért a minisztérium nem jó szó, de muszájból hozta meg ezeket az intézkedéseket. Tehát, hogy a nyolcadikosoknak az országos felmérő előtt rendez egy szintén rossz szóval egy szimulálást, mert ugye magyarban a szimulálásnak más jelentősége és más értelme van. Tehát igaz, néha szimulálok, tehát maradjunk annyiba, és ezt kiterjesztették a 11. osztályra is már, hogy ők is készülhessenek föl arra, hogy mi lesz az érettségin. Tehát ezek a felmérők azok teljesen vizsgarendszerbe történnek. Tehát igyekszik a minisztérium és az illető intézmények rávezetni a diákokat arra, hogy azért nem babra megy a játék, és azért tanulni kell. Hát én remélem, hogy javuló eredmények lesznek. Tehát időnként ugye elmondják, hogy nagy következtetéseket nem lehet levonni ebből. Na most ugye léptünk még egyet, mert most már kötelező részt venni ezeken a felmérőken. Tavaly óta azelőtt, aki akart, szimulált, aki nem akart, nem szimulált. De úgy érzem, hogy ennek a bevezetése javít, ha nem is most rögtön, de a vizsga eredményeken mindenképpen.
A vizsga légkört kell megszokják.
Így van.
Végsősoron továbbra sincs következménye, közvetlen következménye a tanulmányi eredményekre, olyan értelemben, hogy az elért eredményeket nem írják be a
plombba. Nem is ez a cél tulajdonképpen, hanem az, hogy szokja a körülményeket, lássa, hogy milyen típusú feladatokat kaphatnak a vizsgán, és ténylegesen egy kicsit foglalkozzon egy tantárgyal vizsga körülmények között.
Hát igen, csak hogy van itt még egy érdekes dolog. Gyonusz Dumitru, a pénzügyi tanács elnökének volt egy eléggé kritikus nyilatkozata az elmúlt napokban. Azt állította, hogy Románia már nincs jól képzett munkahelye, és az emberi erőforrás minősége és szakmai felkészültsége egyre gyengébb, utalva itt az oktatás szintjének a romlására. Egyetérte, látta-e ezt a nyilatkozatot, tisztelt államtitkár úr, és egyetérte azzal, hogy gyengülőben, romlóban van a hazai oktatási rendszer minősége, vagy az eredmények szempontjából is? Mi a helyzet?
Igen, most nekem ugye startból azt kellene mondanom, hogy ez nem úgy van, mert mi ugye mindent megteszünk. Tehát sok igazság van abban. Sok igazság van, amit a pénzügyi tanácsadom nyilatkozott. Tehát nagyon régóta ráférne egy igazi reform a román tanügyre. A 2010, pontosabban a 11-es tanügyi törvény ilyen szempontból nyitott volt, sajnos minden reformelképzelést visszavágtak, ugye azzal, hogy órákat növelünk meg, és hosszú-hosszú órák sorára kötelezzük a diákokat, hogy az iskolapadba üljenek, az nem biztos, hogy hogy egyenes arányba a diák fölkészülését vagy a fölkészültségét fogja eredményezni. Megmaradt az egy tantárgyas fölkészítés, tehát nem vagyunk képesek egy olyan tanügyi törvény vagy reformnak a bevezetésére, amely ténylegesen transzdisziplináris, amely során tulajdonképpen az érthetőség, értelmezés, alkalmazás kerüljön előtérbe, hanem a lexikális tudásnak, a biflázás, magolásnak a jól kitaposott, de nagyon rossz ösvényén megyünk tovább.
Hallgatót köszönhetünk, üdvözlők adásban van, haló.
Háló, jó napot kívánok, János vagyok.
Üdvözlök,
Király András urat, és önt is, Kis Csaba úr. Király András úr, hát én azt tudom mondani, hogy az, ahogy ön elmagyarázta türelemmel, és kellő szeretettel, hogy mi az út ahhoz, hogy ez a dolog itt Vásárhelyen, tehát a katolikus liceummal megoldódjon, hát azt, hogy megérteni, ahhoz nem szükséges még egyetemi végzettség sem. Miért mondom ezt? Azért, mert a tanácsosainknak mindegyike egyetemi végzett. Tehát csak jó akaraton múlik az, hogy ők tegyék azt, ami szükségük. Tehát, ahogy ön fogalmazott, hogy ne határozatot, tehát ne ajánlást tegyenek, hanem határozatot, tehát álljanak meg a talpukon. És gondolom, hogy ez a határozathoz elégséges a fele plusz egy szavazat. Tehát nem szükséges, kétharmados. Kis Csaba úr, szeretném önt megkérni, és lehet, hogy még sokan mások is elmondanak ugyanezt, ide hívni a tanácsosaink közül, akit erre hivatott, hogy válaszoljon itt nekünk, és a mi megnyugvásunkra, hogy mikor lesznek már hajlandóak. Ez az úgynevezett, én elnézést annak nevezem szamármutató, amit ön mondott, egy szamármutató, amivel hogy kell haladjanak. És tegyék is, mondják el nekünk, mikor hajlandóak ezek az útmutatás szerint az új tanácsi határozatot meghozni. Mert ahogy Király András úr elmondta, 2014 óta már igazán lett volna nekük idejük. Mi az oka? Én csak úgy zárójelben mondom, talán lehet, hogy tévedek. Flóriának azon kijelentése, amit tett egyszer, valami több mint egy éve, hogy a PIX az ő kezébe van? És ettől félnek egyesek?
De elég zavaros a helyzet, János, én nem akarom senkit melengedetegetni. Megfogadtam a tanácsát, és higgy el, hogy amint tudok, Csiki Zsoltot, a frakcióvezető urat a városi tanácsból igyekszem becserkészni, és meghívni jövő hét elején minél hamarabb.
Tehát lássuk, hogy mi az oka, nem mondjanak már, beszéljenek nyíltan, és őszintén mondják el, hogy mi akadályozza őket egy jó határozat meghozatalában. Király András úrtól meg szeretném megkérdezni, hogy esetleg lesz-e valami előrelépés a román nyelvnek, tehát a magyar gyerekeknek a román nyelvet, mint idegen nyelvként, úgy, ahogy mi is annak idején tanultuk, és előnyünkre vált, mert megtanultuk a román nyelvet, és az életben pedig le tudtunk boldogulni. Ez meg, ahogy most folyik a gyerekeknek, sajnos ez csak a káruknak van. Tehát van-e remény arra, hogy ezen változtatás legyen kedvezően? Köszönöm szépen.
Igen, tehát válaszolhatok?
Nyugodtan, sőt, megkérem, köszönöm.
Tehát az első kérdésfelvetés az világos, az úr pontosan megértette, és remélem, hogy megszületik az a tanácsi határozat, amelyre mi is várunk. A román nyelv idegen nyelvként való tanításával kapcsolatban el kell ismételjem azokat a dolgokat, amelyekről már sokszor szó volt. Tehát az elemi oktatásba, tehát az előkészítő osztálytól a mostani negyedik osztályosokig a specifikus román tanterv van, aminek az a neve, hogy Programma de Limba Romana pentru Scolile cu Limba de Predare Maghiară. Tehát ez világos. Tehát kimondottan magyar gyerekeknek készült tanterv, amit magyar osztályba tanító nők írtak meg.
Egy kérdésem van, bocsánat, remélem nem zavarom meg a gondolatmenetét, az új tanügyi törvényben is, amely az év végéig kell elkészüljön, ugyanígy szerepel?
Tehát az új, tehát a 2011-es tanügyi törvénybe ezt így írtuk be.
De készül az új?
Ez csak készül.
De
tehát
évvégéig...
csak készül, de abban is ugyanígy fog benne lenni. Tehát ígéretek vannak. De, na most, az mostani negyedik osztály, az ötödiket úgy szintén ennek a specifikus tanügyi törvénynek az alapján kezdi meg a román nyelv tanulását. Itt van egy félreértés, mert mindenki azt hiszi, hogy ötödiktől nyolcadikig vezetik be. Nem. Tehát fokozatosan az ötödikes diák, amikor hatodikos lesz, és így tovább. Tehát évente minden osztály a specifikus románból fog tanulni. Tehát a mostani ötödikes hatodikba, hetedikbe, nyolcadikba, ez a nyerő év tulajdonképpen.
Csaba nevű hallgatónk második SMS-ébe, és az elsőt nem olvasom be, mert nincs aláírva. Azt írja, hogy annyira krónikus rákfeneként települ rá az állandó román jó akarat és segítőkészség a magyar kisebbség minden nemű problémáit illetően, hogy meg vagyunk áldva, amint láthatjuk, tapasztalhatjuk. Kicsit epésen írja a Csaba nevű hallgatónk. Ezt tapasztalják a minisztériumban is, vagy ott ilyen hangulat nincsen?
Tehát... Jó kérdés, nem tudom, hogy milyen hangulat van időnként a minisztériumban, de úgy érzem, hogy a minisztérium hangulatát azt egy adott helyzet határozza meg, és most meg kell, hogy mondjam, hogy nem ellenszélbe vagyunk. Tehát tavalyi év az nem volt egy jó év a kisebbségi oktatás számára, de ebbe az évben nem vagyunk ellenszélbe.
Tehát a nagybetűs jó akarat, akkor az nem tapasztalható, még akkor sem, hogyha mindkét fél cáfolta azt a gyanút, az mi utóbbi időben felmerült, mégpedig az, hogy az RNDS kormányzásra való csatlakozásra készül. Ezt mind a jelenlegi kormány, koalíciós pártok vezetői, mind pedig Kelemen Hunor szövetségi elnök cáfolta. Tehát nincs ilyesmiről szó, hogy jó akarat akkor van, csak ha csatlakoztok.
Nem. Tehát én úgy érzem, hogy ez a külső támogatás is elégséges, mert azért ad egy megfelelő működési és lavírozási lehetőséget. Tehát igyekszünk kihasználni minden olyan lehetőséget, viszont egy valamit azért elfelejtünk, az, hogy megfelelően jó szervezettek és erősek kell legyünk helybe is.
Újabb hallgatót köszönhetünk, üdvözöljük, adásban van, halló.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Barad Gyula vagyok.
Tisztelettel köszöntjük. Röviden azt kérném szépen.
Azt szeretném mondani, hogy a román nyelvvel kapcsolatban van egy könyvkiadás 1983-ból. Limba Romana, Mihaila Andrei és Julian Gice adta ki románul. Fonetika, lexikológia, grammatika, stílusi kompozícia, exercíci. Ezt le kellene fordítani, ha valahol még meg lehet kapni magyarra, és azt hiszem, hogy ez a gyerekeknek nagyon jó volna. Mert ott azt, hogy kell kiejteni a hangokat, meg mindenféle rajzzal, mindennel megvan. Tehát én ajánlom ezt.
Az államtitkár úr pedig majd reagál arra, hogy mi is készül jelen pillanatban. Nem tudom, hogy ezt használják-e, de mindenképpen új tankönyvek írnak.
Tehát egy teljesen új tankönyveket írtak az elemi osztályosoknak, és teljesen új tankönyveket írnak a gimnáziumi szinten tanuló diákoknak is. Tehát amelyből kivették az archaizmusokat, kivették a nehéz megfogalmazásokat, és mondom, a beszédre, beszédkészségre, alkalmazhatóságra és érthetőségre koncentrálnak. Természetesen megvannak itt is az új tantermet, az ötödikes tanterv az már elkészült, sőt lassan-lassan a tankönyv megírásra is lehet licitálni. Tehát én úgy érzem, hogy előre léptünk. Most, hogy ez a 83-as tankönyv egy jó segédanyag lehet, ezt meg tudjuk beszélni a pedagógus szövetséggel, hogy segédanyagként esetleg adják ki.
Tisztelt államtitkár úr, néhány perc maradt csak hátra. Két fontos információ van, ez már közvetlenül a magyar nyelvű oktatást érinti. Olvasom azt, hogy egy RMDSZ által készített statisztika szerint egyre több etnikailag vegyes házasságú család adja gyermekét magyar iskolába. Van-e ilyen kimutatásuk, mondjuk miniszteri szinten, mint a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság, vagy pedig ez csak az RMDSZ-nek a statisztikája?
Tehát én azt tudom mondani, hogy az RMDSZ a tavalyi év, de tavaly előtt is tavaly fölmérte a romániai magyar lakosságot, tehát végeztek egy ilyen felmérést, és valószínűleg ennek a felmérésnek az eredménye ez a hízelgő megfogalmazás tulajdonképpen, hogy a vegyes házasságok vagy etnikailag vegyes családok gyerekei magyar iskolába járnak. Tehát nekünk ugye a száraz számok vannak, amelyekből le tudunk vonni bizonyos következtetéseket. Ugye fontos megállapítás, és jövő héten Temesváron lesz egy ilyen konferencia, tehát egy csökkenő lakossági tendenciába, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy azért 9000 és 9500 alá ne essen egy évfolyamba a gyerekek száma, mert csak így lehet aztán tervezni a további iskolahálózatot.
Egy pillanat, itt álljunk meg, tehát egy szintről van szó, vagy egy pedig az iskolák tehát kezdőknek a létszám?
Az iskolák kezdők, tehát a nulladik osztályban nagyjából, tehát leesett 10.000-ről 9.000-valahányra.
300-at olvastam.
Tehát 9.300-at, tehát ez egy figyelmeztető jel, mert eddig azért stabilan tartottuk a 10.000-es szintet, sőt vannak éveink, amikor azt hiszem, most a 7.-esek, 8.-osok úgy 11.000 körül vannak. Tehát sokat beszélgettem én is erről a kérdéstől olyanokkal, akiknek gazdasági potenciáljuk van ebbe a kérdésbe mondjuk beleszólni, és igen, mindenki a véleményem szerint a rossz oldalról közelíti meg a kérdést, hogy ugye adjunk enni a gyerekeknek, a étellel fogjuk meg, úgymond a véleményem szerint lehet, hogy nagyvárosokban ez jó, de nagy általánosságban, és ahol megvan annak a lehetősége, hogy vannak, tehát a választás lehetősége román, német vagy más nyelvű iskola, ott a mi iskoláinkat arra kell fölkészíteni, és a mi pedagógusainkat, hogy olyan plusz tevékenységeket szervezzenek a gyerekeknek, amelyért érdemes magyar iskolába járni. Tehát akár egy idegen nyelvet, akár a délutáni tanulásnak a megszervezését, vagy valamilyen olyan körnek a megszervezése, amiért a magyar iskola választása az elsődleges lenne.
Már most lehet, hogy közhelyként hangzik, de hát ugyebár nem mostantól, hanem évtizedekkel ezelőtt volt már divatos az a szlogen, hogy az ember ahány nyelvet tud, annyi emberként számít, úgyhogy lehet, hogy ez a tendencia is a vegyes házasságokban, hogy hát ott románul beszélnek a családon belül, és akkor a gyermek az tanuljon meg még egy nyelvet, mert az nem árt neki. És hát amellett, hogy angolul, franciául, németül, mit tudom én, milyen nemzetközi nyelvet tanul, akkor a magyar is jól fog neki. Ez segíthet abban, hogy a magyar nyelvi iskolarendszer megmaradjon, és az is, hogy ide tovább most már 6. éve szervezik azt a kampányt az RMDSZ kezdeményezésére, amely éppen ezt a fontos ágazatot, a magyarul tanulást helyezi előtérbe. Eddig milyen sikerek voltak, vagy van-e egyáltalán önnek tudomása arról, hogy az elmúlt 5 évnek a tapasztalatai mit?
Tehát az elmúlt 5 év tapasztalata az eleve pozitív. Tehát sikerült tehát szinten tartani az oktatást. És most ezzel az új lépéssel és ennek a kimondásával, hogy egy etnikailag vegyes környezetből jövő gyerek magyar iskolába tanuljon, az nyer ezzel tulajdonképpen. Tehát minden lehetőséget ki kell próbálni és meg kell fogni azért, hogy az oktatási hálózatunk az legalábbis szinten maradjon. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdés, amivel foglalkozni érdemes és foglalkozni kell.
Azzal viszont szembe kell nézni, sajnos, hogy a születési arány évről évre csökken. Sajnos botrányok vannak Székelyföldön is a tömmagyarság keretén belül az iskola osztályoknak az összevonásával. Nem megy ez olyan helyen sem simán, ahol másnak nem lenne beleszólása. Mondjuk ez nem tudom, hogy mennyire veszi el a kedvét a szülőknek és tanulóknak arra, hogy anyanyelven tanuljanak.
Ez az a kérdés, amit úgy érzem, hogy meg kell oldani, mégpedig olyan formában, hogy becsületesen le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy hol, milyen iskola működjön. Ugye ez nem csak székelyföldi kérdés, ez a nagyvárosainknak is a kérdése, ahol egyszerűen intézmények nem tudnak megállapodni egymással, hogy melyik iskola milyen szintű oktatást fejleszen, és ez természetesen a szülőkben egy rossz szájt íz okoz. Tehát ez olyan, mint ugye tradicionális, vagy ugye vásárhelyi történet, elmennek a bójai szobor előtt, és ugye mi a ránézésre a megállapítás, hogy morognak egymásra, veszekszenek. Tehát nem ártana egyszer ezt a kérdést pontosan leszögezni, és egy olyan stratégiába gondolkozni, amely egy nagyváros vagy egy kistérség számára előnyös.
Csak így négy szem közt és csendben mondom most, hogy így ketten vagyunk, hogy amellett, hogy a szobor ilyen benyomást kelt, azért mindenki szídja a bójai középiskolát, hogy ott milyen kemény vagy milyen tanítási módszerek vannak, de többszörös a túljelentkezés, és mindenki oda akarja a gyermekét bejutatni, de szídjuk azért, mert ez már így benne van a pakliban, hogy
van,
mi is folyik.
Van, és szerintem helyesen járnak el a bójaiba.
Sajnos a mentalitás rossz és a hozzáállás.
Minden iskolában az kellene, hogy szerezzük vissza az iskola rangját, az ott folyó munkával, és ne azzal, hogy hány kirándulást szervezünk, az is nagyon fontos, hány lukasóránk van, és így tovább. Tehát a komoly munka az, ami egyedül meghozza a gyümölcsét. Tehát a nagy iskoláink, és a nagy múltú iskoláink, hál' Istennek, azért tartják a színvonalat, de az kevés ahhoz, hogy mi szinten maradjunk.
Ne fejezzük azért ilyen barullát, vagy ilyen gyászos hangulatba ezt a beszélgetést, hát ha. És mindig azt mondom, hogy mindig van valami pozitív kicsengés a dolognak, hogy javulni fog a helyzet. Még ha lesz új tanügyi törvény és új viszonyok, hát, ha meghozza az eredményét végre valahára. Az is, ami azért az oktatásügyben is kezd valahogy ez a régi begyökerezett mentalitás, és hát az alacsony bérezési rendszer is valamit előre mozogni. Legyen meg az eredménye. Tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen önnek a tájékoztatást, további jó munkát kívánok, és beszéljünk a legközelebbi alkalommal majd jobb hírekről.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és ugye nagyon őszintén elmondom, ha nem bíznák abba, hogy van egy javulási irány és egy ilyen lehetőség, akkor tényleg már nagyon rég abba hagytam volna. Tehát én bízom abba, hogy van jövőnk. Egyszer egy választási plakátomra ezt írtam ki. Sok gyerekkel a hátam mögött van jövőnk.
Szép gondolat. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, minden jót, viszonthallásra.
A legjobbakat önnek is, és a rádió hallgatóknak viszonthallásra.